Gondolkozzunk nagy emberi kérdésekről című előadás sorozatunknak ez a második alkalma, és előzőleg a Föld, az élet és az ember eredetének a kérdésével foglalkoztunk. Azt állapíthattuk meg, hogy nincs megnyugtató válasz erre a kérdésre mind a mai napig. Nagy mértékben elfogadottá váltak még a keresztény egyházak körében is az úgynevezett evolúciós elméletek, a tudományos magyarázat, de azt láttuk, hogy nagyon sok bizonytalanság merült föl az ilyen típusú magyarázatok körül. A 20. századi természettudomány hátterén nagyon sok bizonytalanság alakult ki ezzel kapcsolatban. Gyakran olvashatunk természettudományos művekben ma ilyen kifejezéseket, hogy célszerűség, finom hangoltság, értelmes tervezettség, és vannak olyan természettudósok, akik szinte már ki is mondják, hogy ezzel eljutottunk a magáig az Isten kérdésig. Azt is említettük, hogy a létbizonytalanság, az egyetemes emberi jövő miatti félelmek is ösztönöznek az eredet kérdésével és az Isten kérdéssel való foglalkozásra, mert ha valaki elfogadja az eredet magyarázatául az evolúciós elméleteket, akkor bizony elég szorongatóvá válik az a gondolat, hogy ha vak természeti erőknek a produktuma volt minden, akkor nem történhet-e meg, hogy e kiszámíthatatlan vak természeti erők egyszer csak a földi élet és a földi civilizáció végét hozzák el. Nos, tehát sokan megállnak ott, hogy kell lenni valaminek, valakinek, mert nagyon sok ember abban is bizonytalan, hogy az Isten fogalom mit jelent, hogy egyáltalán személynek gondolja-e Istent, vagy nem. De a legtöbben aztán itt meg is állnak, hogy ennyi nyilatkozatot tesznek, hogy hát valaminek, valakinek azért lenni kell, én azért ezt hiszem, úgy gondolom, hogy ez szinte egy szükségszerű magyarázata a dolgoknak, de a mindennapi életnek a pörgése, sürgésforgása aztán leköti a figyelmet, és a legtöbb emberrel az történik, amit Kosztolányi Dezső a Hajnali Részegség című versében végül így fogalmazott meg, és a végén döbben rá az ember, hogy a Földön egy ismeretlen Istennek a vendége volt. Szeretnék néhány sort idézni a 16. századi nagy gondolkodótól és természettudóstól, Pascaltól, aki a helyzetünket, a mi emberi helyzetünket nagyon találóan így vázolja. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, és a mindensége zugában magára hagyott, sötétben tévelygő embert, akinek sejtelme sincs róla, kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, és aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülni. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe e nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok, megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam. De azt felelik, hogy nem. És lám, mégis elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, s már is szívvel, lélekkel átadták magukat neki. Folytatom tovább. Pascal viszont azt írja, hogy ő nem tudott ebbe belenyugodni, mert azt hiszem a hasonlat találó, hogy mint egy lakatlan szigetre kitett gyerek, olyan helyzetben vagyunk, akinek fogalma sincs, hogy került ide, mi lesz vele halálában, jövőjében, és mégiscsak valahogy leéljük, lepergetjük az életet. De ő maga aztán így folytatja. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Hát tulajdonképpen ez a mai előadásunknak a témája, ezt az utolsó gondolatot ragadom ki Pascal soraiból, hogy hagyott-e Isten valami jelet magáról a világban. Mert ha egyáltalán csak a feltételezés szintjén is szóba állunk azzal, hogy egyetlen Isten teremtette a mindenséget, a Földet, az embert, és hogy ahogyan a múlt alkalommal láttuk, a Biblia kijelentése szerint ő is tartja fenn szüntelen munkálkodással. Tehát ha egyetlen Istentől függ ennyire minden, de minden, akkor az egy óriási kérdés, hogy ő kicsoda. Hogy mi a szándéka velünk emberekkel? Hát ez, hogy így mondjam, egzisztenciális kérdés az embernek valójában. És ha viszont elkezdünk ezen gondolkodni, akkor rögtön beleütközünk egy másik kérdésbe, de egyáltalán megtudhat-e az ember valami bizonyosat, valami biztosan hiteleset Isten felől? Mert hát nézzük meg a lehetőségeket itt is. Az biztos, hogy természettudománytól választ erre nem várhatunk, és nem is fogunk kapni. Ugye a természettudomány eszköze a kísérleti, tapasztalati megfigyelés, tényszerű megállapítás. Na most itt objektív akadályba ütközik a dolog, mert ha mondjuk meg akarná állapítani az ember természettudományos módszerrel, hogy Isten egyáltalán létezik-e, vagy ő kicsoda, hát akkor itt ez a hihetetlen, roppant világmindenség, ezt valahol át kéne kutatni. De hát nincsen akkora életkor, nem létezik a Földön annyi energia, hogy az ember legyőzze a fényéveket, és az emberi életkor adta határt, sem lehet legyőzni, hogy ezt, hogy így mondjam, tényszerű módon megállapítsa, megvizsgálja, utána járva a dolognak. Akkor egy másik lehetőség, amivel találkozunk, a gondolati következtetések, az emberi fantáziának az elképzelései. Hát ebből rengeteg van. Csak éppen most említek két ilyen újabb könyvet, nem tudom ki az, aki esetleg ismeri, kíváncsi is vagyok rá, hogy az itt jelenlévők találkoztak-e valamelyik könyvvel. Az egyiknek ez a címe A Viskó. Olvasta valaki, vagy találkozott vele? Igen, vagy nem? Igen, van, aki találkozott. Mondok egy másikat, Pi élete. Ezzel is van, aki találkozott esetleg? Igen. Nos, hát ezek ugye bestsellerek, és hát hihetetlen módon terjednek, de akik olvasták, azok tudják, hogy milyen sajátos istenkép van az egyikben is, és a másikban is. És hát mikor az ember ilyen írói fantáziával alkotott különleges istenképekkel találkozik, akkor tényleg az a kérdése, na de hát mit lehet ebből komolyan venni? Igaz, hogy szugesszívek, és hát sok embert befolyásolnak, de akinek az a nehézkedési törvénye, hogy azért a józan racionalitást nem akarja feladni, és azért ő nem akar se álomvilágba járni, se misztikumok világában, hanem józan racionalitással közelít a kérdéshez, az azt mondja, hogy hát emberi ötletek, emberi fantázia termékei, hát ezekkel nem sokra megyünk az Isten kérdést illetően. Vannak viszont olyan világvallások, összesen három, amelyek hivatkoznak arra, hogy Isten hagyott jelet magáról a világban, olyan formában is, hogy olyan szent könyv létezik, vagy szent könyvek léteznek, amelyek Istennek az önkinyilatkoztatásai. Ha számba vesszük, hogy különböző világvallások mely műveket vallanak Isten önkinyilatkoztatásának, vagyis direkt üzenetének az emberiséghez, akkor hármat találunk összesen is együttvéve. Ugye a hinduizmus szerint Istentől ihletett mű a védák, és Istentől ihletett, sugalmazott a Mahabharata eposzon belül, különösképpen a Bhagavad Gita részlet. Ezek időszámítás előtt 1000 és 500 között keletkeztek, és az úgynevezett kavik, ezek az énekesek által születtek a védáknak az énekei, a különböző részei. A Mahabharata eposz pedig tulajdonképpen egy nagy hagyomány folyama, amiben nagyon sokan beleírtak különböző koroknak a költői. Aztán a másik ilyen szent könyv, amiről szintén azt vallják, hogy mennyből leesett könyv, egyenesen ilyen formában, ez az iszlám könyve, a Korán. Ugye Muhammed, az iszlám alapítója, arra hivatkozott, hogy Medina, illetve Mekka hegyoldalában őt Isten megszólította, és rábízott kinyilatkoztatásokat, és kötelezte arra, hogy ő ezeket továbbadja. Csak hogy Muhammed maga nem is tudott írni, még csak halála után egy íródeákja örökítette meg a Muhammed által közvetített igéket, és még utána, még csak nem is az első kalifa idején, a későbbiekben véglegesítették a Koránnak a szövegét. Na most, amikor az ember ezekbe úgy belegondol, akkor azt mondja, hogy igen, nagyon hiszik akár a hinduizmus hívei, akár a muszlimok ezekről a szent iratokról, hogy ezek Istentől ihletettek, de nem kapunk semmiféle követhető, valamelyest is racionális ésszel követhető magyarázatot, vagy bizonyítékot arra, hogy hát az Istennek a kinyilatkoztatása hogyan és miképpen jutott el hozzánk emberekhez, illetve került megörökítésre ezekben a művekben. De végül marad még egy harmadik Istentől ihletetnek, vagy Isten önkinyilatkoztatásának vallott könyv, és ez a kereszténységnek az alapirata, a Biblia. Ez nagyon különbözik a másik két szent könyvtől abban a vonatkozásban, hogy itt nem egy tanú mondja azt, hogy Isten szólt hozzá. Ugye például a Védák esetében, vagy a Bhagavad Gita esetében még név szerinti szerzőt se lehet megnevezni, tehát még erről sem tudunk, a pontos időt sem lehet megállapítani, hogy ők mikor vagy hogyan vették át ezt a kinyilatkoztatást. A Koránnál pedig egyetlen ember hivatkozik arra, hogy ő Istentől kapott kijelentést. A Bibliánál viszont az a különlegesség, hogy 1500 éven át számos különleges megbízatásra hivatkozó személy, próféta állítja azt, hogy Isten hozzájuk szólt, és őket megbízta az üzenetének a továbbításával emberek számára. Ha valaki felüti a Bibliát és különböző ószövetségi könyveknek a bevezetését, csak az első verseit olvassa például, rendszeresen találkozik ezzel a megfogalmazással, az Úr szava, amely lett ehhez és ehhez a prófétához, pontosan megmondja sokszor, hogy milyen királyok idejében élt, és sokszor megmondja pontosan, hogy X király uralkodásának X-edik évében, ebben a hónapban, ezen a napon szólt Isten hozzá. Tehát ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy az egyes bibliai iratoknak a szerzői, az emberi szerzői, ezek történeti eseményként hivatkoznak Isten kinyilatkoztatására. Meg tudják mondani a helyet, az időt, meghatározzák, amikor ők ezt az üzenetet átvették. És ebben a tekintetben teljesen egybehangzó az állításuk, hogy ő hozzájuk Isten szólt, megbizatást kaptak, különböző formában, például így, amit látsz, írd meg könyvben, örökítsd meg, add tovább. Abban is egységes az állításuk, hogy Isten sokszor nem közönséges állapotban szólt hozzájuk, ahogy Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. versében olvassuk is, hogy ha valaki az Úr prófétája, Isten álomban, látomásban szól azzal. A látomásról is nagyon egyformán nyilatkoznak, aminek semmi köze mondjuk valamilyen sámánok önkívületi állapotához, vagy ilyesmihez, ami egy ismert vallástörténeti jelenség, hanem arról vallanak, hogy például egy Pál apostol is, mert ugye újszövetségi szerzők is hivatkoznak arra, hogy látomásban szólt Isten hozzájuk. Egy tudós Pál apostol is azt írja, hogy ő nem tudja megmondani, hogy testben-e vagy testen kívül az Isten tudja, ez egy különleges állapot, aminek az a lényege, hogy teljesen világosan működik, sőt felfokozottan a tudatuk, de a külvilágot nem érzékelik, és valami felfokozott módon tudja az intelligenciájuk megörökíteni mindazt, amit láttak sokszor képekben, hozzájuk fűzött magyarázatokkal, és hihetetlen az agyuknak a felvevő képessége egy ilyen látomásnak az állapotában, de ez nem mechanikus átvétel mégsem, mert sokszor ők a látomás állapotában kérdeznek, magyarázatokat kapnak, átélik azt, amit látnak és hallanak, tehát a teljes intelligenciájuk jelen van. Az álomban pedig ugyancsak azért szólt Isten sokszor hozzájuk, mert ez is egy nyugalmi állapot, amikor az embert nem befolyásolják a külső tényezők, de rögtön hozzáteszem, hogy a Biblia egyébként nagyon óv attól, hogy az ember mindenféle álomnak jelentőséget tulajdonítson. Például ilyen igéket is olvasunk a Bibliában, hogy a sok álomban a hiába valóság is sok, vagyis nagyon sok haszontalan dolgot álmodunk, amivel egy percig nem érdemes foglalkozni. A másik helyen azt mondja, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, vagyis minél zaklatottabb az embernek a napja, annál furcsább dolgokat álmodhat össze-vissza, tehát ezeknek nem kell jelentőséget tulajdonítani. Ezek a profétikus álmok teljesen más kategória, ahol ugyanúgy mennyei lényekkel léptek kapcsolatba, ugyanúgy magyarázatokat kaptak, ugyanúgy egyértelmű utasítást kaptak, és teljesen világos volt ezeknek az értelme. A Biblia egy értelemmel végigkövethető, kifejtett magyarázatot is ad arra, hogy hogyan jut el az Isten gondolata, amit ő velünk közölni akar, egy bizonyos kinyilatkoztatás láncon át hozzánk emberekhez. Erre a legegyszerűbb, rövid vázlatot Jelenések könyve első soraiban találjuk, ez a Biblia utolsó könyve, és hadd olvassam el az első verstől a harmadikig a bevezetését a könyvnek. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálás beszédeit. Én ezen a kis vázlaton, amit ma is megkapnak a kedves jelenlévők, föl is vázoltam ezt a kinyilatkoztatás láncot, amiről itt ez az első három vers szól. Hát ugye legelőször is van az Isten gondolata, az Isten mondani valója, nem közelebbről az atyáé, mert ugye így mondja Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, és ezzel az atyára utal. És itt ugye mindjárt beleütközünk abba a kérdésbe is, hogyha létezik egy teremtő és világfenntartó Isten, akivel kapcsolatban a hétfői előadáson is idéztük, hogy a Biblia azt mondja, végére mehetetlen a bölcsessége, akkor az ő gondolatainak nagyon magasaknak kell lenniük a mieinkhez képest. Így is mondja Ézsaiás próféta könyvében, Isten üzenetét így közvetíti a próféta, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim gondolataitoknál, és utaim utaitoknál. Tehát akkor mindjárt ott a kérdés, hogy ezek a magas isteni gondolatok, hogy így mondjam, hogy jönnek le a mi szintünkre, hogy mi ezeket mégis jól megérthessük és felfoghassuk. Na hát itt Jelenések könyvében ugye így folytatja tovább, tehát van egyszer az Isten gondolata, a mondani valója, azt mondja, ezt átadja Jézus Krisztusnak, a második isteni személynek, az Isten fiának, aki ezt továbbítja, ő mindig a kinyilatkoztatás közvetítője az emberekhez, ezért is a neve, az egyik neve az Új Szövetségben Isten igéjének neveztetik, tehát aki által az Isten szól és cselekszik, és utána így folytatta, hogy megjelentette az ő angyala által Jánosnak, ez a János ugye Jézus 12 tanítványának az egyike, az úgynevezett szeretett tanítvány, aki itt éppen Pátmos szigetén számüzetésben van római elítéltként, és itt kapja ezt a kinyilatkoztatást. Ugye amikor azt mondja angyala által, itt arra utal, hogy sokszor az angyalok, ezek a mennyei lények is részt vesznek a kinyilatkoztatás közvetítésében, de itt rögtön hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia teljesen mást mond az angyalokról, mint ami a népi fantáziában, vagy még a keresztény köztudatban is él. Biztos mindjárt találkoztunk ezzel, hogy vagy szép nőknek, jóságos lényeknek képzelik emberek őket, vagy ilyen kis babácskáknak, szárnyakkal, ugye a Murillo spanyol festő, sokszor ilyen egész kis angyalka koszorút festett egy-egy képje köré, de a Bibliából csak egyetlen igét hadd idézzek, mit mond az angyalokról, akiknek a neve, ugye a magyar angyal szó, az a görög angelos szóból származik, aminek pontos megfelelője a héber málák szó, és mind az Ó, mind az Új Szövetségi szó az azt jelenti, hogy követ, küldött. És például a 103. Zsoltár ezt mondja az angyalokról, áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik hallgattok az ő rendeletének szavára, és teljesítitek az ő rendeletének szavát. Vagyis a Biblia hatalmas erejű, hatalmas intelligenciájú, embernél magasabb rendű, természetű lényeknek mondja az angyalokat, akik Isten akaratának a hírvivői, a közvetítői és a végrehajtói is sokszor a világ mindenségben. És az angyalok után azt mondja, hogy angyala által megjelentette Jánosnak. János Jézus apostolainak egyike, hogy említettem, de abban az értelemben, hogy kinyilatkoztatás közvetítő, ő is próféta. Ezért is nevezi prófétálás beszédeinek az írásait. A próféta fogalma pedig a Bibliában azt jelenti, ahogy az előbb idéztem is, akihez az Isten szól álom vagy látomás által, akire üzenetet bíz, megbízza az ő kinyilatkoztatása közvetítésével. Azt is olvassuk az Új Szövetségben, Péter apostol levelében, hogy a proféták Isten szent emberei. Azt jelenti, olyan erkölcsiségű emberek, akik nem csak nagyon értelmesek voltak, hanem olyan magatartásúak, akiknél működött az úgynevezett profétai fegyelem, ami mindenkor a megbízatásukhoz tartozott, hogy nem tesznek hozzá, nem vesznek el, az ő feladatuk az, amit János így mond, hogy bizonyságot tett mindenről, amit látott és hallott. Egyszerűen tanúskodik. Nem szabad hozzátennie, nem szabad elvennie, ez nem tartozik a hatásköréhez. És azután így jönnek létre a prófétai írások. És ezek a közvetítők, ezek a próféták minden esetben maguk írták le. Tehát valamennyien tudtak írni, és maguk örökítették meg. Nem így van, hogy haláluk után valaki megörökítette, amit tanítottak vagy vallottak. Kivételként Jeremiást említhetjük az Ószövetségben, akinek volt egy íródeákja, Báruk, nem tudjuk pontosan az okát annak, de neki diktálta ezeket, de Bárukot is úgy mutatja be a Biblia, mint aki egy nagyon hűséges, nagyon, nagyon lelkiismeretes munkatársa volt Jeremiásnak. Továbbá Pál apostol is valamilyen szembetegsége miatt az egyik levelét így írja, hogy ez a köszöntés a saját kezemmel van írva, tehát ebből lehet következtetni arra, hogy a levél többi részét valakinek diktálta, feltehetően a személynek az állapota miatt. Egyébként véges végig maguk írják le, közvetlen a szerzőktől származik. És azután, amikor a prófétai írások létrejöttek, akkor még mindig nincs vége a kinyilatkoztatás láncnak, mert az írásban azt találjuk, ezt már a Jelenések könyve többi részeiben, illetve a Biblia más kijelentéseiből egészíthetjük ki ezt a kinyilatkoztatás láncot, hogy ezután vagy az ember maga olvassa az írást, és mikor saját maga olvassa a Biblia bármely iratát, akkor így mondja, így olvassuk, hogy segítségére jön még mindig egy harmadik isteni személy, a Szentlélek, aki belülről is tud beszélgetni az emberrel, és tökéletesen érti a gondolatait, aki segít neki, hogy megvilágosodjon, megértse ezeknek a lényegét. Ugye például Jelenések könyvében aztán többször találkozunk ezzel a fordulattal, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ahogyan még egy titokzatos segítség belülről, olyan megvilágosodásokhoz segíti az ember, és egyszer csak, mintha kinyílna egy ajtó, látja, hogy itt tényleg erről van szó, és ezt csak így lehet érteni, és másképpen nem, és személyesen megszólítja. De az is előfordul, hogy a kinyilatkoztatás láncba Isten bekapcsolja az úgynevezett tanítónak, vagy ige magyarázónak, vagy ige hirdetőnek a szerepét is, aki ugyan új kinyilatkoztatást nem közöl, és rá is vonatkozik a fegyelem, hogy ne tegyen hozzá, és ne vegyen el. Rögtön hozzáteszem, ezt nem minden tanító tartja be. De rájuk is ez vonatkozik, hogy a feladata csak annyi, hogy feltárja azt, ami az írásban van. Ő, aki intenzívebben foglalkozott ezzel, akinek a Szentlélek segíteni tudott, hogy megértse igazán, mi van ott, és hogy ennek milyen jelentősége van az emberek számára, ezt továbbadja. De neki is tilos emberi magyarázatokkal keverni, és túllépni azon, amit az írás ténylegesen mond. Ugye ez az eredeti hivatása. Tehát ennyit mondhatunk a kinyilatkoztatás láncról. Talán még a tanító szerepével kapcsolatban annyit említek meg, hogy ilyen feljegyzést is találunk az Új Szövetségben, nevezetesen az apostolok cselekedeteiben, hogy nem az az ideális, hogy aztán valaki bármely tanítónak, még ha szimpatikus is neki, vagy helyesnek is látja, amit mond, vakon higgyen és kövesse, hanem beszél például egy helyen Pál apostol, az úgynevezett, illetve Lukács evangélista, az apostolok cselekedetei szerzője, a Bérea beliekről, ahol Pál munkálkodott, és azt írja, hogy ezek nem csak úgy egyszerűen bevették a hallottakat, hanem naponta utána jártak az írásban, hogy azok tényleg úgy vannak-e. Vagyis maga a Biblia arra buzdít, hogy senki se támaszkodjon tanító közvetítőkre, hogyha valóban az isteni kinyilatkoztatás érdekli, hanem vegye kézbe saját maga az írást, és amit tanítók mondanak és magyaráznak, az saját maga ellenőrizze, hogy azok tényleg úgy vannak-e az írásban. Tehát nem az az ideális Isten kereső a Biblia szerint, aki mindenre lelkesedik és mindent egy pillanat alatt bevesz és hitelesnek fogad el, hanem aki nem ad fel egy józan racionalitást, és akit a valóság érdekel, és aki érzékeli azt, hogy itt túl fontos kérdésekről van szó ahhoz, hogy az ember elmulaszthatná a személyes utánajárást, a személyes ellenőrzést, és a személyes meggyőződésre jutást. Azután szólnék arról is, hogy a Bibliával kapcsolatban az is különös, hogy maradtak fenn ezek a kéziratok. Hát ugye mindenki tudja, hogy nyomtatás csak az időszámításunk utáni 15. századtól van. Ezek az iratok pedig, ugye a Biblia irata is az időszámításunk előtti 15. századtól, az időszámításunk utáni első század végéig, ezen az időszakon belül keletkeztek. Tehát ezek mind eredetileg kéziratok voltak, és ezeket, míg eljutunk a 15. századig a nyomtatásig, ezeket hát x-szer másolták. Korábban nagyon hangos volt az a vélemény, még a keresztény teológusok körében is, hogy senki ne legyen olyan naív, hogy amit ma olvasunk, mondjuk, mint X prófétának a könyvét, vagy egy evangélistának a tanúságtételét Jézus életéről és tanításairól, hát az ugyanaz, amit egykor ők leírtak. Hát mennyit torzulhatott a szöveg annyi évszázad alatt a másolásokkal. Ezek a kritikai észrevételek azonban szinte teljesen elnémultak, annak nyomán, hogy a 19. század vége felé nagy mértékű újszövetségi kéziratkutatás indult meg. Átkutattak mindent azért, hogy minél több újszövetségi régi kéziratot találjanak. Azt is megemlítem, hogy a legrégibb kézirat töredék, ez csak töredék, időszámítás után 110-ből való, tehát már a keletkezéshez roppant közel. János evangéliumának egy kis részlete, egy papirusz darabkán, de aztán rengeteg kézirat van, a töredékek főleg még csak a második századból, de rengeteg egész kézirat már maradt fenn a harmadik, negyedik századból, és azután ugye megvannak ezek a mértékadó újszövetségi kódexek, amelyek a teljes újszövetséget tartalmazzák, tökéletes, jól olvasható, csupa nagybetűs írással, és két német tudós, Veszkot és Hort összehasonlította ezeket a kéziratokat, és összesen egy ezrelékben állapították meg a változatokat, de azok sem az értelmet befolyásoló jelentőségűek. Elhoztam magammal egy görög bibliát, és messziről nem látni, de aki akarja, végén idejön és közelről is megnézi. Ugye itt van a végén ilyen kis szövegapparátus. Ez minden icipici eltérést is feltüntet, ami a különböző kéziratokban létezik. Tehát akinek türelme van ezt mind böngészni, az eljuthat arra a megállapításra, hogy természetesen emberi másolók voltak, apró, jelentéktelen, tartalmilag nem befolyásoló eltérések akadnak, de az összes kéziratot összehasonlítva csak egy ezrelék, és tulajdonképpen a szöveg gyakorlatilag sértetlenül maradt fönn. De még izgalmasabb dolog volt az Ószövetséget illetően, mert hát ugye ezek sokkal régebben keletkeztek, ez a bizonyos szöveghűség kérdése, és itt a nagy meglepetést 1947-ben a holtengeri tekercsek megtalálása hozta. Erről szinte mindenki hallott talán, ugye minden idők legnagyobb kézirat leletének tartják számon. Ugye egy holtenger melletti barlangban találták meg, agyakkorsókban ezeket a régi kéziratokat, amelyeket a különböző szempontok szerint vizsgálódó kutatók mind időszámításunk előtt első-második századbelinek állapítottak meg. Na most az Ószövetségből csak nagyon késői teljes kézirat volt a legrégibb. Pontosan 1008-ból való Szentpétervári kódex, ami a héberül ugye a teljes Ószövetséget tartalmazta. Felmerül a kérdés, miért ilyen késői? Azért, mert a zsidóknál rendkívüli gonddal vigyáztak arra, hogy egy kézirattal profánul ne bánjanak, mert olyan szentnek tekintették ezeket, és ha egy kéziratban a legkisebb hibát találták másolásban, akkor is megsemmisítették, ha pedig már rongálódott egy pergamentekercs, és már nem volt alkalmas igazán a zsinagógai használatra, akkor úgynevezett genizába, ilyen kézirat temetőben eltemették, nehogy valaki profánul bánjon vele. És így végül a legrégibb kézzel írt teljes Ószövetség pergamentekercs az 1008-ból való volt. Na most ugye látjuk, hogy a holtengeri tekercsek pedig időszámításunk előtti első-második század, és ezekben a korsókban gyakorlatilag az Ószövetség minden iratából találtak legalábbis töredéket. A legszenzációsabb pedig az volt, hogy Ézsaiás könyvéről két teljes tekercset találtak, a teljes szöveggel. És most akkor itt volt a kutatóknak a lehetőség, hogy megállapítsák 1000 év alatt, mi történt a szöveggel. Ugye rettenetesen izgalmas dolog volt, amikor átvizsgálták a szöveget, mert most 1000 év különbség, hát ugye az óriási, ezt mind kézzel másolták, hát a másolók hibái révén itt hát nagy változatokra lehetett számítani, de nem ez történt. Itt most csak egy pár sort olvasok Stoll a Holtengeri Bajtrangok Rejtélye című könyvből. A pontos összehasonlítás a maszorétikus szöveggel, a maszorétikus szöveg ez a ma ismert héber szöveg, ezek az úgynevezett maszoréták, ezek zsidó tudósok voltak, akik az eredetileg csak mással hangzó írást punktációval, magánhangzók jelölésével látták el, és nagy mértékű szöveggondozást végeztek. Tehát olvasom még egyszer, a pontos összehasonlítás a maszorétikus szöveggel, amely, mint mondottuk, a szavak és betűk régtől fogva megszentelt számának nagy fontosságot tulajdonított, ez pedig arra utal, hogy meg kellett számolni a betűket a sorokban, és sok minden egyéb ilyen számolással kellett ellenőrizni, hogy pontos-e egy másolat. Aztán így folytatja, tehát a pontos összehasonlítás a maszorétikus szöveggel a barlangi tekercsnél, már az Ézsaiás tekercsről van szó, illetve a két Ézsaiás tekercsről, csak 5 szó mínuszt eredményezett, és mind egy helyről hiányzott a 41. fejezetben, mégpedig a 11. vers 2 utolsó és a 12. vers 3 első szava. Ám de ugyanezen a helyen az írnok hagyott egy hézagot, és így feltehetően szándékában volt a hiányzó szavakat utólag pótolni, és erről, hiszen a szent szövegek másolói is csak emberek, egyszerűen megfeledkezhetett. Tehát gondoljuk meg, milyen döbbenet volt, mikor 5 szó mínusz találtak, de az egy helyről hiányzott, és a helye ki volt hagyva. Ennyi volt a különbség. Ezen kívül még 16, a legfontosabb tekesnél 16 helyesírási nyelvjárási eltérést találtak összesen, de értelemzavaró változatot semmit. Milyen érdekes, hogy éppen ebben a könyvben, Ézsaiás könyvében van egy ilyen biblia vers, hadd idézem, Ézsaiás könyve 34. fejezetének a 16. verse: keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok. Ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Különleges lehetett azoknak, akik a tekercset vizsgálták, ráakadni éppen erre a mondatra, hogy majd csak keressétek az Úr könyvében, ezeknek egy híjuk sem lesz, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze. Ezzel a szöveghűség kérdésével kapcsolatban én azt szoktam mondani, hogy ha tényleg létezik egy világteremtő és világfenntartó Isten, és tényleg akar nekünk embereknek valamit mondani, és a kinyilatkoztatását eljuttatni ide hozzánk, akkor rendkívül furcsálnám, ha azt már nem tudnám megoldani, hogy az hogy jut el hozzánk pontosan. Hát nagyon tehetetlen Isten lenne, és meg kellene kérdőjeleznünk a végére mehetetlen bölcsességét, ha nem talált volna valamilyen módot, ha nem természetfeletti módot, mert emberi eszközök által dolgozik, de valamit nem tudta volna biztosítani, vagy nem tudta volna megoldani ezt a feladatot, hogy ha már mondani akar valamit, ha már valamit közölni akar velünk, akkor az torzulásmentesen eljusson a címzettekhez. Ezt feltételeznünk kell. Jézus szavát is idézhetem, aki a híres hegyi beszédében a következőt mondta: bizony mondom néktek, amíg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Tehát Jézusnak ez a kijelentése is azt erősítette meg, hogy itt hát van egy garancia arra, hogy ez a szöveg ide fog jutni, megtalálta is az eszközüket ehhez, mert így mondja, hogy az ég és a föld előbb elmúlik. A törvény tágabb értelemben az egész Ószövetséget jelenti Jézus szóhasználatában is. Tehát azt mondja, előbb elmúlnak ezek, mint hogyha egy jóta, ehhez tudni kell, hogy a görög jóta annak a megfelelője, ugye Jézus korában még csak az Ószövetség létezett, de mivel az Új Szövetség görögül íródott, már azért van itt jóta, de az Ószövetségre utal vissza, és a héber ABC-ben a legkisebb betű az I betű, a jót betű, egy kis vesszőcske a sor tetején. Tehát azt mondta Jézus, hogy ez a legkisebb betű, az, ami csak egy kis vesszőcske a sor tetején, ez sem változhat meg, vagy tűnhet el, és amit pedig így mond, hogy pontocska, az az eredeti szövegben szarvacska, az meg arra utal, hogy a héber írás ilyen kvadrát írás, egy négyszögbe lehet beírni a betűket, de vannak olyan betűk, amelyek csak abban különbözik egyik a betű a másiktól, hogy mondjuk derékszögben végződik a sarkán, vagy van egy hajlata a végén, vagy a sarkánál, és Jézus erre utalt, hogy egy értelmet megváltoztató betűhajlat, egy betűváltozás, vagy a legkisebb betű, a jóta változása sem történhet meg. Itt még fölmutatnék egy képet is, akit érdekel, majd a közelebbről megnézheti a végén, ez a holtengeri tekercsekkel kapcsolatos. Ez a könyv Jeruzsálemben, a könyv csarnokában, ez a kép ott készült, és azt mutatja, hogy mai egyetemisták itt a könyv csarnokában nézik az üveg mögött a holtengeri Ézsaiás tekercset, kezükben a nagyító, és itt látható, hogy a másik kezükben a mai nyomtatott héber biblia. Tehát gondoljuk meg, hogy milyen döbbenetes, erre van lehetőség, hogy ott ellenőrizheti a múzeumban, hogy amit ma kezében tart nyomtatott héber bibliát, az ugyanaz a szövege, ami az időszámításunk előtti első, második századból való kéziratban is látható. Tehát ennyire eltűnik itt az időbeli távolság a szöveghűséget, a pontosságot illetően. Még azt is említhetném, hogy az is különleges, hogy ezeknek a tanuknak, ugye hát a számos ó is újszövetségi szerző, ezeknek a tanúságtétele a különböző témákról döbbenetesen megegyező. Nem formailag, hanem tartalmilag. fiatal korom óta a Biblia kutatója vagyok, és sokszor tartottam például ifjúsági bibliaköröket még az előző rendszerben, és hát tudjuk, hogy akkor a Biblia kritika az nagyon erős volt, egyáltalán a vallás kritika. Még most is eszembe jut egy könyv, Kriveljov könyv a Bibliáról, és végig az ellentmondásokat tárgyalta a Bibliában. És akkor én nagyon sokszor találkoztam ilyen kérdésekkel, hogy hát ez meg ez, hogy lehet meg, ez ellentmondás, ez már biztos ellentmondás. És sokszor mondtam azt, én is fiatal voltam, kezdő, mondtam, hogy hát én ezt nem tudom, de utána járok. És utána is jártam, mert becsületbeli dolognak tartottam. És mondhatom azt, becsületesen mondom, mindig az derült ki, ha az ember egy kicsit megnézi a dolgot jobban, szó sincs ellentmondásról. És azt is mondhatom, hogy most már ugye látszik az ősz hajamról, hogy nem éppen a fiatal nemzedék vagyok, és egész életemet ezzel töltöttem, és egyszer se tudtam rajta kapni a Bibliát ellentmondáson. Tehát azon, hogy tartalmilag mást mondanának ugyanarról a témáról az egymástól akár évezrednyi távolságban lévő szerzők is. Tehát egy bámulatos összhang van abban, amit mondanak. Én tanítom a főiskolánkon, a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán a Bibliai Tanítások Rendszere című tárgyat, és hát az ugyanak pont az a lényege, hogy szintétikusan összefoglalja, hogy a különböző bibliai iratok egyes témákról mit mondanak. Ott is, hogy így mondjam, ragyog ez az összhang, ez az egység, ami kitűnik a bibliai iratokból. Még mindig marad egy kérdésünk. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy ha egyáltalán szóba állunk azzal, hogy a Biblia esetleg tényleg isteni kinyilatkoztatás lehet az, aminek vallja magát. Ugye Jézus ilyen kijelentést tett, ugye, ahogy említettem, az ő korában még csak az ószövetségi iratgyűjtemény volt meg, de erről is ezt mondta Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Gondolom, vannak, akiknek ez ismerős. Ezzel kapcsolatban én erre hívnám fel a figyelmet, hogy milyen radikális kifejezés az, hogy ezek az igék Isten szájából származnak. Tehát Jézus ezzel is hitelesítette, hogy mi emberek hozzáférhetünk olyan írásokhoz, amelyek valóságosan Isten szájából származnak. Pál apostolnak nevezetes ez a kijelentés, hogy a teljes írás Istentől ihletett és alkalmas, sok mindenre gyakorlati ereje megmutatkozik. Vagy Péter apostol azt írja, hogy sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem így mondja az eredeti szöveg, a Szentlélektől hordozva, vitetve szóltak az Isten szent emberei. Azt is mondja, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Ugye nagyon radikális kijelentés. És akkor a kérdésünk tehát az, hogyha szóba állunk azzal, hogy tényleg a Biblia az, aminek vallja önmagát, például az előbb idéztem ugye Jézus szavát, Pálét, Péterét, akkor magán viseli-e ez a könyv az isteni eredetnek a bélyegét? Valamiféle zsenialitást elvárunk egy ilyen könyvtől, nem? Valami, amire azt mondjuk, hogy ez nem származhat embertől. Valami, ami erre az isteni eredetre vall. Itt is idézek Pásolt Pascaltól, aki azt mondta, hogy ő nem szeretne elfogult lenni a kereszténységgel, és ő becsületesen kutatja a többi nagy vallást is, és a vizsgálata eredményéről ezt írja. Temérdek vallást látok tehát a világ különböző országaiban és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáinak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő, és ezért az értelem nem állhat egyik oldalára sem. Kiemelném ezt a kifejezést, hogy bizonyítékok, amelyek végleg meggyőznének, olyan erkölcs és az igazság elegendő jegye, hogy az értelem az oldalára tudjon állni. Tehát a Bibliát is ilyenféle vizsgálatnak kell alávetni, és utoljára még megemlítem, hogy milyen egyedülálló sajátosságai vannak a Bibliának, természetesen csak egy nagyon rövid felsorolásban. Az egyik, amin el lehet gondolkozni, ez a Bibliában foglalt Isten kép. Ugye van egy népszerű vallás keletkezési elmélet, amely úgy hangzik, hogy hát a vallások úgy jöttek létre, hogy az emberek azokat a nagyszerű, hősies tulajdonságokat, amikre maguk is vágynának, vagy amit el tudnak képzelni, amelyek meghaladják az emberit, kivetítették egy elképzelt lényre, és hát egy Isten képet alkottak. De a Biblia Isten képénél az a különleges, hogy ez nem ilyesmi, hogy az ember a maga vágyait, vagy elképzeléseit, vagy kívánságait megtestesíti egy képzelt lényben, mert az az Isten kép teljesen ellentétes az emberi természettel. Mondhatnám azt, hogy megítéli az embert, olyan Isten képet tár elénk a Biblia, az Isten erkölcsi lényét illetően. És az embernek olyan érzése van, hogy ilyen Isten képet ember nem találhatott ki. Ez nem jellemző az emberre. Csak felvillanásszerűen említem, hogy például Királyok első könyve 19. fejezetében van egy részlet, ahol hát Illés Isten megjelenésére vár, mert Isten a maga jelenlétébe hívta, és akkor sorolja, hogy ilyen monumentális természeti erők nyilatkoztak meg, hatalmas szélvész, ami meghasogatja a kősziklákat, aztán földindulás döbbenetes morajlással, aztán természet feletti tűz, és mindegyik után csak ez a megjegyzés van, de Isten nem volt a szélvészben, Isten nem volt a földindulásban, Isten nem volt a tűzvészben, és utoljára egy halk és szelíd hang hallatszott. És ez volt az Isten hangja. Hát nem igen ilyennek képzeli az ember az Istent, aki halk és szelíd hangon szól. Hát ez csak egy példa, vagy itt vannak a Jézus történetek, és ugye Jézus azt mondta, aki látott engem, látta az atyát. És itt is az emberek nagyon különös istenképeket alkotnak, meg nagyon eltérőket, de ha valaki magában a Bibliában olvassa az evangéliumokat, akkor nagyon meglepődik ilyen dolgokon, hogy például Jézus, ahogy idéztük az első előadáson is, ilyet mond, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom, vagyis hogy Isten dolgozik. Aztán Jézus azt is mondta, hogy hát jól mondjátok, hogy engem úrnak hívtok, mert ő valóban isteni személy, de azt mondta, de én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. És Jézus, hogy így mondjam, a szolgálatnak a fogalmát szinte felmagasztosította, és az Istent úgy mutatta be, mint aki szüntelen szolgál a teremtményeinek. Erről eszembe jut egy rövid kis epigramma, Vörös Sándornak egy kis epigrammája. Ez hihetetlenül frappáns, és így hangzik. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a mindenség. Elég melbevágó, ugye ez a kis rövid epigramma. Aztán folytatnám tovább, hogy a Bibliának az emberképe is különleges. A főiskolánkon én tanítom a bibliai etika és antropológia című tárgyat, és a hallgatók olyan sokszor mondják, hogy nekik ez annyit segített, hogy saját magukat megértsék, hogy az emberi jelenséget megértsék. Amikor összegyűjtjük, hogy mit mond a Biblia az emberről, az ember lelki működéseiről, a test-lélek egész emberről, és megmagyarázza azt az ellentmondásosságot, hogy az ember hol csodálatos, ugye mindennél csodálatosabbnak tűnik, hol meg egy szörnyeteg, és miért van sokszor egy emberen belül olyan döbbenetes ellentmondás, ezekre a kérdésekre nagyon komoly válaszokat adnak. A Biblia egyedülálló tanításai közül, amelyek tényleg az isteni eredet bélyegét viselik, a legkiemelkedőbb a Biblia megváltástana. Erre most végképpen nem térhetek ki az időn korlátozottsága miatt, a következő alkalommal a szombatesti előadáson egy kicsit érinteni fogjuk, illetve majd írásban is hozok ezzel kapcsolatban valamit, hogy valahogy a leglényeget meg tudjuk ragadni. Minden esetre a Biblia azt mondja, hogy az ember nem tud a maga ellentmondásosságából és a maga tragédiájából kimenekedni egyedül, hanem szabadítóra, megváltásra isteni segítségre van szüksége. És az a legkülönösebb, ahogy elmondja, hogy milyen, miképpen működik ez az isteni segítség, mi ez a bizonyos megváltás, mi az a Jézus Krisztus általi megváltás. Ugye ezzel kapcsolatban óriási az értetlenség. A legismertebb keresztény szimbólum a kereszt, ott van a templomok tornyán, az emberek sokszor nyakláncon hordják a keresztet, de ha sok-sok keresztény megkérdezi, mi az a kereszt, a legzavarosabb, a legbizonytalabb válaszokat kapnánk, hogy egyáltalán mi ez a bizonyos megváltás titka. Aztán lépjünk tovább. Van még egy különleges sajátossága a bibliai iratoknak, ezek pedig a beteljesedett történelmi proféciák, illetve az a mély történelem filozófia, amit a Bibliának az úgynevezett nagy perspektívikus történelmi vázlat proféciái tartalmaznak. Ezt is sokszor hallottam fiataloktól is, akik ismerkednek a Bibliával, hogy én utáltam a történelmet, nem szerettem soha, de mióta megismertem ezeket a bibliai történelmi proféciákat, megszerettem, mert már el tudok igazodni, mert már van rendező elvem az egészhez, mert már látom az összefüggéseket. Most már nekem a történelem nem azt jelenti, hogy egy kismillió évszámot megtanulni, meg csatákat, meg aztán végül össze se tudom rakni az egészet, csak kavarok egy adathalmaz a fejemben, hanem látom egységében, és látom, hogy ebben van egy fonál, ebben hol vannak a mély összefüggések, és bámulatos az, hogy előre, évszázadokkal előre adott, vagy akár ezer évvel előre adott kijelentések pontosan teljesednek. Egy erdélyi protestáns fejedelem így fogalmazott egyszer, azt mondta, három dolog van csak az Isten hatalmában. És ez a három dolog a következő. A semmiből teremteni, ugye erről volt szó hétfőn, a jövendőt megmondani, és a lelkiismeretet győzni. Azt mondta, ezek csak az Isten hatalmában vannak, erre csak ő képes igazán. Pascal is azt írja, hogy különféle egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, hozzáteszi, kivéve egyet, amelyik nem az, ennek a lehetősége fennáll. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert ezt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő proféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak. Ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Valóban egyetlen világvallásban sem találkozunk történelmi proféciákkal és azok beteljesedésével. Ez a kereszténység ihletetnek vallott iratának, a Bibliának az egyedülálló sajátossága. A beszélgetés során esetleg tudok egy-két rövid példát mutatni, de hát ez egy hatalmas terület, ennek a megismerése egy nagyon nagy élmény. Én azzal fejezném be a mai előadásunkat, hogy idéznék egy néhány sort, ne lepődjünk meg, hogy kitől, Voltaire-től. Voltaire-t ugye a modern ateizmus atyának tekintik, de én most olyan sorokat szeretnék tőle idézni, amit 1756-ban írt a lisszaboni földrengés kapcsán. Ezt úgy emlegetik, ezt az eseményt, illetve Voltaire gyakorolt hatását, hogy a lisszaboni válság Voltaire gondolkodásában. És az a néhány sor, amit idézni fogok ebből a versből, számomra bizonyítja, hogy Voltaire tényleg éles gondolkodó volt, mert itt kristálytiszta következtetésekre jut. Ugye előzőleg azt boncolgatja, hogy ki mit magyaráz arról a borzalmas lisszaboni földrengésről, ami egy évvel korábban, 1755-ben volt, és 60 ezer ember pusztult el pillanatok alatt, egész Európában lehetett érezni a hatásait, és a 18. században, amikor az emberek most a felvilágosodás szellemisége nyomán valami jobb jövőt reméltek az emberiségnek, egy ilyen döbbenetes kontraszt volt, és egy ijesztő esemény. És akkor, mikor Voltaire leírja a versében, hogy ki ezt mondja, ki így magyarázza, ki úgy magyarázza, ő végül ezt a következtetést vonja le, így összegzi a tanulságot. A sorsunk rettegés minden nézet szerint, és olyan, mit biztosan hihetnénk, semmi sincs. és a természetet kár is kérdezni, néma. Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. Saját műve, csak ő magyarázhatja azt. Tőle vár érveket a bölcs, s bús vigaszt. Nélküle kételj és téveigések hínárja húz, és a fulladó nem lelhet szalmaszára. Ugye megrendítő ez a néhány sor, és nagyon tiszta a logikája. Azt mondja Voltaire, hogy egyetlen reménység az, hogyha Isten nem csak létezik, de szól is hozzánk néha. Mert nélküle kételj és téveigések hínárja húz, és a fulladó nem lelhet szalmaszára. Tehát ez a nagy kérdés, hogy létezik-e valóban hozzánk torzulásmentesen eljutott isteni kinyilatkoztatás, és ez a kinyilatkoztatás mit mond az Istenről, az Isten szándékairól, az emberről, ahogyan az Isten látja az emberi jövőről.